Isten igényét olvasom az apostolok cselekedeteiből, annak második fejezetéből, az elsőtől 13. terjedő versekből. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Lévia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Eddig tart a felolvasott szakasz. A tanítványok valami nagyon különleges dolgot tapasztalnak meg. A Szentlélek kitöltése egy csoda. Mégis hogyan lehet egy csodáról igazán prédikálni? Esetleg próbáljuk megmagyarázni a csodát, találjunk ki elméleteket, hogy hogyan történhetett a Szentlélek kitöltése, és milyen különös nyelvi képességekkel bírhatnak a tanítványok, hogy megértik őket mindenféle népek. Hogy a hallgatók hogyan érthették meg őket. Hogy Jézus hogyan változtatta borrá a vizet, vagy hogy miért vált fejlé a Nílus. Ezeket is lehet az eseményeket, a csodákat, magukat vizsgálgatni. De mit érünk a magyarázattal? Azt, hogy elvesszük az élét a csodának. Azt, hogy érthetővé tesszük, és ezzel lehúzzuk a földre Isten hatalmas cselekvését, és gyöngévé, és emberivé, és hétköznapivá tesszük azt, amit csodálni kell. Azt, akit csodálni kell. Ezért most arra hívlak titeket, hogy fogadjuk el a csodát, és hogy ünnepeljük együtt pünkösdöt, és hogy most ne a hétköznapi élménkkel gondolkozzunk, és ne a mikénteken gondolkozzunk, hanem azon, hogy Isten mit akar üzenni, és mit akart üzenni ezzel az eseménnyel, és hogy most számunkra mit akar üzenni ezzel az igével. A tanítványok Jézus megjelenete után megint egyedül vannak. Nincs másuk, csak az ígéret, elküldöm hozzátok a pártfogót. Egy emeleti szobában elvonulnak és imádkoznak, nem tudnak más tenni ezen kívül. Van még egy kevésbé proaktív cselekvés, választanak maguk közül valakit. Az apostolok cselekedetei első versében ezt olvassuk, hogy megválasztja, első fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus mennybe megy, és utána pedig megválasztják Júdás helyett Mátyást maguk között. Viszont maradnak ugyanott a padlásszobában, és itt csatlakozunk be a történetbe. A második versben, amikor már 10 nap eltelt a mennyemenetel óta, akkor is még mindig a padlásszobában vannak, és imádkoznak. Ki tudja, milyen gondolatok futnak át a fejükön? A mesterüket megölték, és ezért lehet, hogy félelem is van bennük, és ugyanakkor engedelmesség, hogy várjanak. Megölték a mesterüket, talán őket is meg akarják ölni azok, akik az előbbi tették. Ha megölnek minket, akkor mi is vajon feltámadunk? Mennyi félelem, mennyi kételj, és mégis milyen engedelmesség az, ami megvalósul. Tudnak várni és imádkozni a Szentlélekért. És amikor váratlanul megkapják a Szentléleket, akkor Eddigitől eltérően szokatlanul kezdenek viselkedni, és nagyon sok mindenben megváltozik a viselkedésük. Az eddig félrevonult tanítványok kimozdulnak, az eddig félénk tanítványok bátran Isten hatalmas dolgairól kezdenek beszélni azoknak, akik a mesterüket megölték. És a még nagyobb csoda, hogy azok, akik ott élnek, azok Jeruzsálemben, azok meg is értik ezt. És azt hiszem, hogy ez a Szentlélek munkája, és ez az, ahol már az emberi értelem véget ér, és nem tudjuk tovább magyarázgatni ezt a történést, hanem azt kell megértsük, hogy mi az, amit üzen nekünk ez az ige. Ezáltal a felfoghatatlan esemény által a tanítványok túllépnek a saját határaikon, és a Szentlélek által olyan erőt kapnak, amivel felülkerekednek a félelmükön és a félrevonultságon. És azt hiszem, hogy a mai ige üzenete ehhez, hogy a Szentlélek képessé tesz arra, hogy túllépjünk a saját határainkon. És először arról fogok beszélni, hogy mit jelent, mi az, ami visszatart a határ túllépéstől, hogy milyen vetületeken történik meg a határátlépés, személyes és a közösségi szinten, és hogy milyen eredménye van ennek. Először fontos feltenni, hogy kit érdekel egyáltalán a határ túllépésének a gondolata? Milyen határokon lépjünk túl, és minek? Köszönöm, jól meg vagyok ott, ahol vagyok, és úgy, ahogy. Semmiféle határátlépésre nincs szükségem, gondolhatná valaki közöttünk. Minden jó úgy, ahogy van, és aki kényelmesen érzi magát, és vagy aki éppen fél, az nem kedveli a hasonló gondolatokat kimozdulni. Ezen a ponton egészen hasonlítunk a tanítványok akkori helyzetére, akik féltek. Számunkra pedig sokkal inkább a kényelem az, ami a kimozdítás ellen hat, ami visszatart, és ami visszafogó erő. Miért mozdulnánk ki, hogyha maradhatunk is? Miért változtatnánk valamin, miért lépnénk át egy személyes vagy egy közösségi határon, hogyha nekünk jó az úgy, ahogy van? Viszont pünköstkor meg kell említsük, hogy Isten lelkét nem mi irányítjuk. És hogy Isten lelke az, ami, hogyha elkezd bennem munkálni, akkor nem én leszek, aki meghatározom az eseményeket. És szükségszerűen helyenként átlépem a határaimat. Isten lelke az, amit például a dicsőítéskor tapasztalunk. És ez valóban jó. És jó, amikor átéljük ezt. De Isten munkálkodása viszont nem szűkül a templomra, nem szűkülhet az énekes dicsőítésre, vagy csak az imádságra, hanem az, ami éppen hogy kimozdítja a tanítványokat is az imádság helyzetéből a bizonságtétel felé. Ez a gyülekezet egy nagyon jó hely, szerintem ezt egyikünk sem vitatja. Mégis, ha azt gondoljuk, hogy a Szentlélek munkál bennünk, és hogyha azt gondoljuk, hogy csak itt munkál bennünk, akkor tévedünk. Isten lelke kimozdít minket az imádságból, egyszerre bentről is ki, mint a befordultságból az emberek felé. Ez az úgynevezett komfortzónából való kilépés, ami kényelmes és megszokott helyzetből elindít minket. És bármilyen felfoghatatlan is, de 10 napig imádkoznak egy padlásszobában ezek a tanítványok, de azután valószínűleg mégis szokták ezt a helyet, megszokják ezt a helyzetet, ezt az állapotot, és nem várt esemény történik velük. És hirtelen publikus helyeken kezdenek Isten felséges dolgairól beszélni. A kényelmes helyzetből, az ugyanúgy csinálniból egy szokatlan és talán váratlan helyzetbe mennek. És a biztonságos helyzetből egy kevésbé biztonságos felé. Ez az, amire indít minket is az ige. És ez a kérdés nekünk feszíti, hogy hagyjuk-e a lelket munkálkodni? Hagyjuk-e, hogy kimozdítson minket? Ide idézném egy másik történetet, ami nagyon hasonlít ehhez. Amikor felidézzük a megdicsőülés hegyén történteket, akkor emlékszünk, hogy Jézus mellett megjelenik Illés és Mózes, és akkor a tanítványok átélik Isten jelenlétét, átélik azt, hogy milyen jó vele együtt lenni, és leborulnak. És azt mondják, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk sátrat, és maradjunk itt. És ezt teljesen őszintén gondolják. És akkor az a válasz erre, hogy nem lehet ott maradni, hanem vinni kell, tovább kell vinni azt, amit most kaptál. És a feladat tovább mutat a tanítványok életében a kimozdulás felé, azzal, hogy vigyék magukkal a kapott szent lelket, vigyék magukkal azt, amit Istentől kapnak. Kétféle határátlépés történik tehát az igényben. Nézzük először a személyeset. A tanítványok nem tudják, hogy mit gondoljanak. Félnek, engedelmeskednek, és remélnek. És egy nagyon feszült várakozás helyzetében vannak. A mesterük meghalt, de azért reménykednek, mert ígéretet kaptak. De mindeddig nem tudják, hogy mit mondjanak, és hogyan, és kiknek, ezért csak maradnak ott, ahol vannak. Ugyanúgy mi is keressük az utat a többi ember felé. Nem tudjuk, hogy hogyan nyissunk, mert pont Isten lelke az, ami minket erre készí, és képessé tesz. És amivel képes vagyok túllépni a saját kényelmemen és félelmeimen is. És itt újra mondom, hogy kényelm és félelem, az nagyon sokszor hasonlít. Jó dolog a gyülekezetbe járni, de ha Isten munkál bennünk, akkor talán járáson kívül más is történik. Jól érzem magam, de semmi értelmét nem látom annak, hogy esetleg mások is ott ülnek mellettem. Ha a Szentlélek hívott minket ide, ha Isten hívott ide, akkor igenis a másik embert is ő hívta, és így közünk van egymáshoz alapvetően. A Szentlélek így kapcsolatokat épít, és így ez az, ami az egyház születésekor, a keresztény egyház születésekor, pünköstkor elkezd munkálni, és újfajta közösséget hoz létre. Szentlélek munkál bennem, akkor bármilyen hibámon, gondomon, vagy nyomorúságomon felül tudok kerekedni, és készí válok arra, hogy megosszam magam. De hogyan lehet ez? Úgy, hogy amit innentől kaptam Istentől, az több, mint az én megtörtségem, az több, mint a gyengeségem, és már érdemes rá, hogy megosszam. Jézus Krisztusban kapott új életem, az már annyiban más, hogy megbocsátottságomban értékelni tudom magam végre is. Gazdag vagyok, és a meggazdagított létem már érdemesebb arra, hogy megosszam másokkal. Tudok jót mondani. Megtérésem óta Isten lelke munkál bennem, és nem hagyja, hogy eltitkoljam az ajándékomat. Ekkor lehet, hogy valaki megjegyzi, hogy úgy megváltoztál. Miközben valójában Isten lelke az, ami megváltoztatott. Az ember felállít magáról egy képet. Talán azt mondjuk magunkról, hogy visszahúzódók vagyunk, vagy hogy én ilyen szomorkás alkat vagyok, vagy én nem tudok énekelni. És hasonló dolgokkal kerítjük körbe a személyiségünket, és ezzel megállapítjuk, hogy kik is vagyunk mi. Ez egy felnőtt dolog, ez nagyon egészséges. De hiszen tudom, hogy mire vagyok képes, és mire nem. De amikor Isten lelke betölt, akkor kérdőjelek kerülnek fel erre. Nem mindenképp változtat meg, de kérdésé válik. Valóban nem tudok énekelni? Hát talán próbáljuk meg. Vagy talán nem tudok Istenről beszélni másokkal. És Isten az, aki képessé tesz erre. Ő az, aki elindít, és ő az, aki nem hagy minket a kényelmes, jól bezárt személyiségünkbe. Lássuk, hogy velem megye, kérdezi tőlünk Isten. Ha a mennybe menő után a tanítványokat megkérdezték volna, hogy ők mire képesek, mit tudnának most csinálni, akkor valószínűleg semmire. A szomorúság és a félelem az úgy bezárja őket, hogy nem tudnak nyitni. A Szentlélek érkezésével viszont olyan erőt kapnak, amivel az előbbi önmagukat felülmúlják, és túllépnek a saját határaikon. Most pedig térjünk arra, hogy közösségileg milyen vonzatai vannak a Szentléleknek, és hogyan teszi lehetővé a közösségi határok átlépését. Pünkösdig elősen elválik ez a két csoport Jeruzsálemben. Vannak a tanítványok és apostolok, ez körülbelül 120 fő, és a többiek, akik nagyobb rész zsidó származásról, jeruzsálemi lakosok. Az egyik csapat vezérét megölte a másik csapat. Mi lehet ebből? Esetleg utcai harcokat várhatnánk, ha nem a feltámadott Jézusról és az ő tanítványairól lenne szó. Feszültség és gyűlölet mindkét oldalon. Szóba állni végképp lehetetlen. Emberi módon lehetetlen. Mert Isten az, aki áthidalja végül a szakadékot, és Isten az, aki lehetővé teszi a kapcsolatot. És ez a kapcsolat misszió által jön létre. Azáltal jön létre, hogy felismerik a tanítványok, hogy nekik küldetésük van, és a Szentlélek képessé is teszi őket, hogy ezt a küldetést betöltsék, és elinduljanak azok felé, akik ott is akkor számukra ellenségnek tűnnek. És nem veszik figyelembe, hogy hányféle nyelvű zsidó van ott, nem békülnek, nem szabadkoznak, csak egyszerűen Isten felséges dolgairól kezdenek beszélni. Ez alapvetően talán értelmetlen is, hiszen nem tudjuk, hogy érti-e a hallgatóság, akiket körüljárják a tanítványokat. És mégis így történik meg a csoda, hogy valahogy felül tudnak kerekedni, át tudnak lépni azon a határon, amit maguknak állítottak fel. A Szentlélek kitöltése annak az egyetemű kifejezése volt, hogy Isten lelke túlcsordul a tanítványokon. Isten lelke átlépi a határokat, és megszületik a misszió, mint olyan. Megszületik a kapcsolat a hívő és nem hívő között, az egyház és a világ között, és a tanítványok dinamikus kapcsolatba kerülnek a környezetükkel. A tanítványok átlépik ezt a közösségi határt. Átlépik a keresztény és nem keresztény közötti határt. És kimozdulnak a ház falai közül. Ezért érdekes a mi helyzetünk gyülekezetként. Hiszen mind tudjuk, hogy a mostani látásunk szerint a szőlőtön való megmaradás és az aktív passzivitás ideje van, és ezt komolyan kell vegyük. De ez nem örök, és ez az imádság ideje. Viszont később Istennek céljai vannak, és Isten túlmutat ezen, túlmutat egy gyülekezeten és egyházon, mert nem önmagunkért kell léteznünk. Az imádság szakasza is csak azt készíti elő, hogy a Szentlélek később hogyan fog hatalmasan munkálkodni, és hogy kinyíljon a közösség, és hogy tegyen valamit a kívülállókért, és közben hirdesse Isten dolgait. Ezt pedig csak a lélekkel együtt tudjuk megtenni. Csak akkor tudjuk megtenni, ha az ő szemével látjuk a többi embert, és hogyha az ő szemével mi készek vagyunk erre. Különben minden csak számunkra, minden fenyegetés lesz számunkra, és minden csak a kényelmünkből akar majd kimozdítani, és így mindenféle indítatás csak erőltetett. Ha hagyom, hogy Isten használjon, és ha hagyom, hogy közösségként is használjon minket Isten lelke, akkor végre nem rólunk szól a történet, és nem rólam szól a történet. Miért van az, hogy nem szólunk ahhoz, akit nem ismerünk? Vagy akár aki új az Isten tiszteleten? Mert igazából talán magunkért jöttünk az Isten tiszteletre. Ebben az esetben nem kapunk többet, mint magunkat. Nem foglalkoznak veled, mondhatná a másik oldalon valaki a gyülekezetben. És erre pedig az a válasz, hogy vajon te miért nem lépsz oda másokhoz? Kiért jöttél, hogy törődjenek veled? Ez egy nagyon jó érzés, és nagyon fontos dolog. Istenért jönni pedig meglenni azt az egységet, amit a Szentlélek alakít, és ami a Szentlélek létrehoz. Ha pedig nem rólam szól az Isten tisztelet, ha nem értem van, akkor magától értetődő lesz oda menni a másik emberhez. Akkor esetleg Isten szemével látom azt a másik embert, aki ott ül, és nem lesz erőltetett, és nem lesz nehézkes, és nem lesz fárasztó, hogy egyszerűen észrevegyem. Akkor csak úgy történik minden, mint ami távoli volt és nehéz volt, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog. Mi az, ami manapság a missionáriusokat távoli országokba hívja? Mitől indítatva lépik át saját határaikat, és az országok határait is. Miért van az, hogy egyesek más népcsoportokhoz, esetleg romákhoz, vagy bármi más olyan népekhez fordulnak, akiket mindenki más lenéz? Ez csak a Szentlélek által lehetséges. Azáltal, hogy felismerik abban az egyes emberben Isten gyermekét, és felismerik azt, hogy Istennek a másikhoz is van jó szava, és van köze, és van terve vele. Engedik a Szent Lelket munkálkodni. Ezek az emberek igazán túllépnek önmagukon. És hogyha mi is engedjük a Lelket munkálkodni, akkor az túl fog mutatni a megszokott kereteken, és túl fog mutatni mindazon, amit megszoktunk. És ez lehet, hogy ijegységgel fog eltölteni minket. Lehet, hogy váratlan helyzetekbe kerülünk. És esetleg képzetlen emberek, talán nem diplomás emberekkel is el fogunk tudni beszélgetni, akit elénk hoz Isten. És végül mi az eredménye annak, hogy átlépjük ezeket a határokat? Mi értelme van a hajléktalanhoz reménnyel fordulni? Esetleg beszélgetni azzal, aki valóban nem értelmiségi. Mi közöm nekem hozzá? Nekem nincs, de Istennek van. Én nem tudok segíteni, de Isten igen. Ez a formálódás eredménye. Ez a határátlépés eredménye. Hirtelen kitágul a látóterem, és közöm lesz a dolgokhoz. Az egész létemmel tudom majd ekkor kifejezni, hogy Isten szereti az embereket. A formálódásom eredménye, hogy szabad leszek. Nem a határaim fognak lekötni, hanem Isten határtalansága. Az, hogy Isten lehetőségeinek a szemlélése és a várakozó imádság fog eltölteni. Ez a szabadság. És oda vezet, hogy testközelből fogom megélni azt, amit Isten tesz. Ez, amit ma olvastunk, a pünkösdi történet, az a lekciónak, az ezékieli történetnek a beteljesedése, ahol a csontokra hús épül, és Isten megígéri, hogy lelket fog adni az ő népének, Izraelnek. Az itt történik meg. Itt sok-sok szétszóródott izraelita tér vissza, akik itt élnek Jeruzsálemben. És ezért nem beszélik a nyelvet, és ezért élnek mégis itt, Jeruzsálemben, mert itt akarnak meghalni. Mert az ezékieli profécia sem beszélt ebből, hogy hát ott halál van, ahol Isten lelke nem kezd munkálni. És a tanítványok talán később veszik észre, hogy ez valóban egy profécia beteljesedése, és Isten lelke az, ami feltölti Izraelt, és az ő népének új erőt ad. Én ezt kívánom, hogy mi mind tapasztalhassuk meg testközelből, amikor Isten munkálkodik általunk és bennünk. Legyen így. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki minden határokat átléptél, hogy részesíts a veled való közösségben a megváltás és az új élet nagy csodájában. Átlépted a határt a menny és a föld között, átlépted a határt Isten és ember között, átlépted a határt ártatlan, igaz és bűnös elveszett között, amikor a keresztre mentél, átlépted a határt az élet és a kárhozat között, amikor önmagadat adtad odaértünk a teljes pusztulásba. Köszönjük neked, hogy mindezzel megszerezted azt a nagy ajándékot, hogy a Szentlélek valóságosan is kitölthethessék a szívünkbe, és átlépjük a legnagyobb határt Isten és ember között. Hálásak vagyunk, hogy ezt megpecsételted most az úrvacsorai közösségben. És hálásak vagyunk azért is, mert ezáltal elhívtál, elköteleztél, hogy Szent Lelked által betöltve mi is a határok átlépésén munkáljunk. Ezért eléd hozzuk most mindazokat a félelmeket, bátortalanságokat, amelyekről beszéltél velünk az ige hirdetésben. Azt az egy-egy kapcsolatot, azt az egy-egy helyzetet, amire emlékeztettél. És szeretnénk most kérni, hogy ahogy ott van a szívünkben az elhatározás, hogy átlépjük ezt a határt, átlépjük ezt a falat lelked erejével, szereteteddel, együttérzéseddel, úgy valóban meg tudjuk ezt tenni és lássuk a csodát, amit te munkálsz. Kérünk téged, hogy erősítsed meg a gyülekezetünknek a közösségét. Tégy bennünket nyitottá, befogadóvá, figyelmessé, szeretővé, minden új ember iránt. Bocsásd meg az önzésünket, és add, hogy ne maradjunk abban, hogy figyelmetlenek vagyunk egymás iránt. Kérünk téged, Urunk, ezért az országért, amely oly végletesen megosztott sok kérdésben. Hadd legyen a te néped, mi magunk és minden gyülekezet, minden keresztény egyház, minden tagja azoknak a munkálóivá, akik az egységet, a megbékélést szolgálják, munkálják a beszédünkkel, a tetteinkkel, a gondolatainkkal, a terveinkkel egy végletekig megosztott világban. Köszönjük neked, Urunk, a végső reménységet, amelynek íze itt van még a szánkon, hogy egy nap ott leszünk a te asztalodnál, a te ünnepeden, a bárány mennyegzőjén, az üdvösség teljességében, amikor nem lesznek határok, hanem minden nép, minden nemzet előtted leborulva téged dicsőít és téged magasztal. Köszönjük a nagy titkot és csodát, hogy részesévé tettél minket ennek, és add, hogy mi eszközei legyünk annak, ahogy minél többekhez eljut ez a jó hír. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg bennünket, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.